Sziasztok, ez a Kiszálló, a Partizán függőségekkel, illetve kapcsolódó önismereti folyamatokkal foglalkozó podcastja. Megszokhattátok az egyes adások kapcsán, hogy nem témáról témára, hanem blokkokról haladunk. A kezdő és nyitó blokk a szex és pornófüggőség volt, majd pedig a társfüggőség, együttfüggőség kérdésével folytattuk szakértői vendégekkel, saját élményes gyógyulókkal, felépülőkkel. És most egy olyan témával fogunk és több adáson keresztül, amelyekből egyrésztről kevesebb szó esik, másrésztről viszont most már magyar nyelven is és jó ideje alaposan kutatott témáról van szó. A témának a szakértőjét, dr. Kalózs Zsuzsát hívtam meg az első vendégnek. Szervusz, köszöntelek!
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
Zsuzsa tanácsadó, szaxiológus, nyelvész, egyetemi docens és tanszékvezető, és vele két könyv kapcsán, amelyek a szerzője, egyiknek önálló szerzője, másrésznek kutatások, amelynek többek között ő is résztvevője, fogunk tárgyalni több adáson keresztül. És Zsuzsa, akkor még egyszer is köszöntelek, szervusz. A kutatási témáid között szerepel a te magad is a legutóbbi könyvben is külön hangsúlyozod, hiszen ott van a szerzőink leírásában az, hogy kvalitatív drogkutatás. Szerintem kevés hallgató van, aki automatikusan tudja, hogy mi az, hogy kvalitatív drogkutatás, meg miben más a drogkutatás, ami kvalitatív és nem kvantitatív alapú, miben más az adathoz képest az elbeszélésnek a kérdése. Feltételezem azt, hogy nyelvész vagy, és a kvalitatív kérdés is megérkezik, ezek valahogy egymást hívogatják a kutatások konceptualizálása, feldolgozása, és ilyen értelem a szemlélet felől.
Igen. Igen, szóval az, hogy kvalitatív, ez valóban egyrésztről így egy megkülönböztetés a kvantitatívval szemben, másrészt egy jelzés arra, hogy itt történetekkel foglalkozunk, hogy itt nem számszerű adatokat hozunk létre. Nem arról beszélünk, hogy több vagy kevesebb, hanem arról beszélünk, hogy milyen. Tehát, hogy ez a kvalitatív drogkutatás az azt is jelenti, hogy ez egy másfajta filozófiai megközelítése a tudományosságnak, mégpedig az, hogy a különböző történeteken keresztül, és azon keresztül, hogy megismerjük az egyéneket, és főleg mondjuk egy olyan témában, ahol kevés kutatás van, ott nagyon fontos egy olyan megközelítés, hogy megismerjük, hogy egyáltalán mi is, amit kutassunk. És akkor mondok egy példát, ami szerintem így jól leírja, hogy mit is jelent ez. Ugye nagyon fontosak ezek a kvantitatív kutatások, tehát ez nem egy szembenállás a kvantitatív és a kvalitatív között, ezek komplementerek, tehát nagyon, nagyon fontos, hogy kiegészítsék egymást. De például például a női szerhasználattal kapcsolatban, hogy akkor már erről is beszéljünk, tehát hogy a női szerhasználatnak, annak vannak sajátosságai, tehát hogy mit, hogyan, mennyit. És ez a sajátosság, ezt már egyébként viszonylag régóta tudta a szakmai közösség, de valahogy mégis ezekben a nagymintás, kérdőíves vizsgálatokban nem szerepelt az a fajta szerhasználat, a nőknél ez az alkohol és gyógyszer együttes használata, és éppen ezért is maradhattak láthatatlanok. Tehát ez egy nemzetközi kutatói közösségnek, akik női szerhasználattal foglalkozunk, ez hosszú éves munkája az, hogy bekerüljenek olyan kérdések kérdőívekbe, amikből sokkal inkább megértjük azt, tehát hogy sokkal pontosabban fogjuk tudni az elterjedtséget is, tehát a számszerű adatokat is, ezért mondom, hogy ez nagyon fontos. De ahhoz, hogy ezekhez az információkhoz eljussunk, ahhoz ugye, tehát meg kell ismernünk a lányok, nők szerhasználati szokásait, uh-huh. És akkor ebben segít a kvalitatív.
Talán a hallgatók megkérdezhették, hogy miről is lesz szó, és most te tettél egy utalás, hiszen azt mondtam, hogy olyan témáról fogunk beszélni, ami kevésbé elbeszél, de mégis jól kutatott most már Magyarországon, a női szerhasználat lesz a témánk, és a több adáson keresztül, és meg is előlegezted, vagy utaltál is rá. Amikor a női szerhasználatról beszélünk, és itt a kérdőívekről van szó, ezzel azt is megállapíthatjuk, hogy a kvantitatív kutatások azok ilyen férfi fej nehéz kutatások voltak, tehát amikor a kérdőíveknek a témája, ahogy azok, amire rákérdez, és ahogyan elgondolja a függőségekkel kapcsolatot, az, mintha látensen is, de férfire lenne szabva.
Ez az egész addiktológiára jellemző, aha, de egyébként nem csak az addiktológiára, hanem számos más mentális betegség esetén beszélhetünk arról, hogy mivel korábban az volt a tudás, hogy ez több férfit érint, és lehet, hogy egyébként tényleg több fiút vagy férfit érint bizonyos mentális nehézség, betegség, vagy bármilyen más jelenség. Ezért aztán a mérőeszközök, a szűrőeszközök, a beavatkozások, azok elsősorban arra vannak szabva, ami a fiú, vagy a fiúkat érintő, vagy férfiakat érintő, tehát, hogy őket jobban jellemzi. Tehát ez nem egy, hogy mondjam, ez nem egy egy nőellenesség, egész egyszerűen így alakul a tudomány, hogy vannak új eredmények, meg vannak új jelenségek, amiket megismerünk, és akkor visszatérve ugye, tehát a kvalitatív az ebben segít, hogy ezeket még inkább feltárjuk, megismerjük. Aztán, amikor a feltárás megtörténik, akkor ugye megnézzük, hogy ez valóban jellemző, tehát akkor ugye meg kell nézni az elterjedtségét, meg kell nézni a számszerűségét, stb. De igen, tehát hogy abszolút van egy ilyen változás. És ezt egy pontosítást szeretnék tenni, hogy attól, hogy most hál' Istennek megjelent még egy könyv is a női szerhasználat témában, nagyon kevés kutatás van. Tehát azt én biztos nem mondanám, hogy most már sok kutatás van. Nagyon kevés kutatás van, és ebben a legutóbbi könyvben is azok a kutatások, amiket elvégeztünk a kutatócsoportommal, azért az főleg önkéntes munkából származott. Tehát, hogy a nagyon sok kutatással azért vitatkoznék.
A globális értelemben tehát, is igaz ez a...
Abszolút igaz, aha, igen, aha. Abszolút igaz. Tehát, hogy az, hogy nagyon keveset tudunk a női testről, a női betegségekről, tehát akár tényleg az endometriózis, vagy bármilyen más betegség, aminél nagyon hiányoznak adatok, meg kutatások, meg felmérések. Ez abszolút, tehát ez egy globális jelenség. Ugyanakkor meg tényleg, tehát hogy itt nagyon fontos azt elfogadni, hogy így változik a tudomány.
Köszönöm a pontosítást, lelkes lettem akkor ezektől a munkáktól, és egy torzítást is belevittem akkor ebbe az értelemben.
Teljesen, hogy mondjam, tehát hogy ez egy... kognitív torzítás.
Igen,
lehet.
Igen. Ezzel együtt lehet élni. A bevezetés a szerhasználók nők világába című munkádnak az elején írod azt, hogy egy 2004-es kutatás, amelyet Rácz Józseffel közösen csináltatok, hogy a női szerhasználat beszédmódjának a különbségeről tettek utalást, hogy a szenvedés történet és áldozatként való megérkezésben tapasztaltátok az akkori kutatásokban. Ez mit is jelent ez a elbeszélésnek a különbsége férfi és nő között?
Hát igen, szóval, hogy azért ez egy 20 évvel ezelőtti történet. Ez valóban számomra ott kezdődött ez az érdeklődés a női szerhasználat jelenségével, a női szerhasználókkal kapcsolatban, mert akkoriban heroin használókkal készített élettörténeti interjúkat elemeztünk, és akkor én még elsősorban nyelvészként foglalkoztam ezekkel a szövegekkel, és engem az érdekelt, hogy hogyan jelenik meg a szövegben a felelősségvállalás, vagy az ágencia. Nagyon leegyszerűsítve, az ágencia az azt jelenti, hogy ugye azt mindenki értheti, hogy nagyon nagy különbség van a között, hogyha mondjuk egy szerhasználó azt mondja, hogy én szerhasználó akartam lenni. Ugye itt van egy kirakott személyes névmás, ami azért így a magyar nyelvben, hiszen benne van a ragozásban is, nem annyira jellemző, ugye ott van az akartam, tehát hogy hova pozícionálja ő magát. Ezzel szemben, tehát hogy, és akkor e között vannak különböző típusok, engem ez érdekelt, hogy milyen típusai vannak ennek az agenciának, és ez hogyan jelenik meg nyelvileg, milyen nyelvi jelölői vannak, és akkor mondjuk ezzel szemben, tehát az én szerhasználó akartam lennivel szemben, ott van az, hogy belekevertek az egészbe. Tehát, hogy ennek nagyon, nagyon sok, nagyon izgalmas jelölője van. Ezekből a jelölőkből, ezekből lehet egy ilyen mintázatot Tehát lehet egy modellt erre felrajzolni, és akkor ebből egy ilyen mintázat. És tulajdonképpen ez, hogy így férfi-női szerhasználat, ez ilyen melléktermékként jött ki a mi elemzéseinkből. Tehát nem ezzel foglalkoztam, hanem a tipológiával foglalkoztam, hogy milyen típusú. Csak egyszerűen, tehát főleg ahogy elkezdtünk, ugye hát még 20 évvel ezelőtt, még nem voltak annyira elterjedtek ezek a kvalitatív szövegelemző szoftverek, mint mostanában. Hát mostanában ugye meg pláne. Tehát, hogy akkor még tényleg volt az, hogy tehát, hogy még kinyomtattuk az interjút, szétvágdostuk, és ott a földön rakosgattuk az idézeteket, és úgy kódoltuk a szöveget.
Igen.
És aztán, amikor megérkezett amikor először kezdtem el egy ilyen szövegelemző szoftverrel foglalkozni, akkor kezdtem el látni olyan mintázatokat, amikor így betettem a kódokat, meg betettem ezeket a mintázatokat, és akkor egyszer csak így, hogy az egyik kategória alatt, ami inkább ez a passzív beszédmód, most ezt így mondom leegyszerűsítve, hogy szinte csak nők vannak. És akkor kérdeztem is Rácz professzort, hogy hogy van ez, meg hogy erről mit tudunk. És hát kiderült, hogy nagyon keveset tudunk, de nem csak, hogy nagyon keveset tudunk, és akkor kérdeztem, hogy jó, hát akkor gyűjtsünk még női adatokat, mert hogy ez nagyon érdekes, és hogy szeretném megnézni, hogy ez valóban így van-e. Hogy akkor elmennék egy olyan helyre, én akkor még tényleg csak ott ültem az Elefántcsont toronyban nyelvészként, és nem dolgoztam egyáltalán a terepen, és akkor kérdeztem Rácz professzort, hogy hát akkor elmennék egy olyan helyre, ahol nőkkel foglalkoznak csak, és hát kiderült, hogy ilyen nincs. És akkor ez a munka, amit így most már kézzelfogható két könyv formájában is, hát ez azért 20 év munkája ebben, meg felfedezései, meg előrelépései. Szóval nagyon-nagyon lassan haladt ez, mert hogy ugye tényleg, tehát hogy nagyon nehéz volt interjúalanyokat szerezni aztán. Egyébként ez az egész toborzás, ez aztán megjelenik így a később is ilyen nehézségként a nőkkel. Tehát, hogy nagyon-nagyon láthatatlanok, ezt én több ilyen előadásomban is használom ezt a szót, hogy láthatatlanok. És ez tényleg ott kezdődött, hogy nagyon nehéz volt interjúalanyt találni. Aztán, amikor már pszichológusként csoportokat tartottam, akkor nagyon nehéz volt a toborzás. Tehát, hogy ezt hallom most is kollégáktól, most, hogy így sokat beszélgetek más terepen dolgozó kollégákkal is, hogy nehéz megszervezni egy csoportot csak nőknek. Tehát, hogy ez ott van, ez a láthatatlanság, és akkor egyedül akkor éreztem, hogy ezért mégsem valami hülyeség az, amit én találtam, vagy amiről én beszélek, amikor elmentem nemzetközi konferenciákra. Mert hogy ott több kutatótárssal találkoztam, akik egészen más országokból, de nagyon hasonló jelenségről számoltak be, és aztán még most is létezik egy ilyen nemzetközi szervezet, a Pompidou Group, de már kevésbé aktív, vagy hát kevesebb támogatást oszt szét, és akkor nekik volt egy ilyen, nekik volt nőkkel foglalkozó több ilyen szeminárium, a kurzusa, és akkor ott tulajdonképpen ott voltak ezek konkrét célkitűzések, hogy hát nézzük át az összes olyan nagy mintás prevalencia vizsgálatot, nézzük át a kérdéseket, nézzük meg, hogy miken lehetne módosítani, tehát, hogy ezek tényleg ilyen nagyon, nagyon hosszú munkák, és hát szóval, hogy azért hát nem volt ez túl támogatva sose, tehát hogy ez tényleg nagy részt így lelkesedésből, meg saját forrásokból.
Engedd meg egy közbevételt ki, hogy ennek lehet oka, és egy picit nem gondoltam, hogy erről is beszélünk, de akkor menjünk be a tudományos mező problematikájába, hogy ez összefüggésben van azzal, hogy mondjuk az addiktológiában mondjuk a női kutatók adott esetben arányuk számát kevesebben vannak, mint a férfiak, és ezért ez a női szem ez nem jön be. Ugye ez egy gyakori más tudományágokban, hogy azzal van összefüggésben, hogy férfiak csinálják bizonyos tudományágokat, és ezért a női szempont akár a közpolitika alkotás, akár az ajánlások tevésénél nem kerül elgondolásra.
Hát ezt nem, ezt erről nincsen adatom, aha, nem tudom. Nekem nem az a benyomásom, uh-huh, ha így, tehát hogyha így a hazai terepre gondolok, akkor uh-huh is azért, tehát nagyon, nagyon befolyásos, nagyon fontos kutatók ezen a területen, azok nők, uh-huh, Eleke Zsuzsanna, uh-huh, Paksi Borbál, Felvinci Katalin, tehát uh-huh, hogy, uh-huh, hogy ezt a részt egyáltalán nem gondolom, uh-huh, meg tulajdonképpen a terepen dolgozó szakemberek között is magasabb aránya van a nőknek. Tehát én ezt nem, tehát hogy ezt szerintem ez sokkal távolabbra vezethető vissza, mert hogy szóval tényleg az egész ellátórendszer a heroin használó fehér középkorú férfira lett kitalálva világszerte, és akkor, ahogy jöttek az új információk, ugye hát kiderült, hogy nem csak felnőtt, hát ugye kell tinédzsereknek saját program, nem csak heroin, nem csak, szóval, hogy ezek jöttek, és egyszerűen ezek így változnak. Ugyanakkor az, amit kérdezel, az olyan szempontból egy nagyon fontos, tehát nagyon releváns, hogy én, amikor megjelent az első könyv, ez a bevezetés a szerhasználó nők világába, akkor azért olyan, tehát sok visszajelzést kaptam a szakmától, hogy hát, hogy minek erről beszélni, hát ezt mindenki tudja. És akkor úgy mondtam, hogy hát, szóval pont akkor még nem volt tinédzser lányoknak helye, ahová mehettek volna, tehát hogy egyszerűen így nem volt olyan vizsgálat, amivel ezt így alá lehetett volna támasztani, tehát hogy van mégis egy ilyen megkérdőjelezése, hogy erről, hogy miért kell erről így beszélni. De szakmában is, meg szóval egyébként nyilván így nem csak szakmában merül ez fel, hogy miért is kell erről külön beszélni.
Hát akkor mi beszéljünk akkor a szerhasználó nőkről. Azt mondtad, és utaltam erre a kutatásra, hogy a szerhasználó nők beszédmódja akkor egy szenvedéstörténetben, egy elszenvedésben, egy passzív szerepben, egy cselekvő képesség nélküliségben érkezett meg. Azt szeretném kérdezni, hogy a idő előre haladtával ez változik, a kutatások tükrében változott-e? Tehát, hogy itt az agencia és a szerhasználat viszonya az mégis valahogy szorosabbá vált. Mm. Ez az első. A másik, hogy ebben a szenvedés történetben lehet-e különbség, hogy ki milyen szerben érintett? Tehát egy heroin használó, vagy mondjuk egy alkoholiban érintett nő, az másképpen beszéli el a szenvedés történetét, vagy nem is adott esetben nem is szenvedés történetben érkezik, hanem valami fajta, hát hamis, vagy nem hamis, nem kérdezem, meg tudatosságban a szerrel kapcsolatban.
Hát ez nagyon jó kérdés, csak hát én elhagytam azt a nyelvi vonalat, vagy elhalványult, inkább azt mondom. Tehát, hogyha lenne lenne lehetőség arra, hogy ezt tovább vigyük, ezek nagyon, nagyon izgalmas és nagyon fontos kérdések, de kutatási eredményekkel nem tudom alátámasztani, tehát hogy ez ott, hát hogy ez 20 évvel ezelőtti vizsgálat, és aztán hát egészen másfajta vizsgálatok jöttek utána, részben azért, amit itt mondtam is, ami ugye nagyon nehéz így a tudomány, meg a kutatások világában, hogy hát azt csináljuk, amire kapunk valami támogatást. És erre nem volt támogatás, hogy ezt folytassuk. Úgyhogy erre egész konkrétan nem tudok válaszolni, hogy ezek hogyan változhattak sajnos.
Viszont a könyvben az elején megkülönböztetted, vagy tesz utalást a hatalom nélküliség patológiája és az erre ráérkező feminista megközelítésekre. Hogyha ki tudnád tisztázni ezt a két fogalmat, hogy mit állít a hatalom nélküliség patológiája, elég keménynek tetsző kifejezés, hatalom nélküliség, meg patológia is, és ehhez képest mit mond a feminista kritikai megközelítés?
Hát szóval az nagyon-nagyon fontos kérdés, hogyha valakinek eleve mondjuk nőként van egy olyan megélése, hogy ő neki nincs hatalma, ugye a saját élete fölött, a saját döntései fölött, szerhasználóként ráadásul ezt le is írja a szakirodalom, hogy egy ilyen duplán stigmatizált érzés, tehát hogy ő a szerhasználó szubkultúrán belül is egy még kevésbé hatalommal rendelkező, tehát hogy ott is megéli a hatalom nélküliséget a szerhasználatban. Ez egyébként főleg olyan szubkultúrákban végzett vizsgálat, ahol heroin használat volt, és injekciós szerhasználat, tehát hogy azért ezt nagyon fontos itt kiemelni, hogy ez a fajta dupla stigmatizáltság megélése ez ott jellemző, meg mondjuk a dupla azért az elsősorban a várandósokra, tehát a várandós szerhasználókra vonatkozik, abból tudjuk, tehát hogy eleve megél a társadalomban egy hatalom nélküliséget nőként, tehát hogy mondjuk kevesebbet keres, milyen munkákhoz jut, milyen pozíciója van a családban, a környezetében, stb. És aztán szerhasználóként ez ugye tovább fokozódik. A szakirodalom leírja a partnerhatást, tehát hogy nagyon sokszor, és ez megint csak injekciós szerhasználók körében végzett vizsgálatok esetében volt a partnerhatás jellemző. Ez egyébként, erről vannak most már új kutatások, amik ezt megkérdőjelezik, ezt a partnerhatást. Azért is, és azt írják le ezek a vizsgálatok, a partnerhatás azt jelenti, csak hogy ne szaladjak annyira előre, hogy az injekciós szerhasználók körében a női szerhasználó az a partnerén keresztül jut a szerekhez. Tehát hogy ez egy, ugye megint csak egy kiszolgáltatott szerep. És nagyon sokszor megjelenik a prostitúcióra kényszerítés is, tehát hogy ugye kialakul egy függőség, tehát hogy és akkor nem csak a szertől függ, hanem a partnerétől is függ ez a partnerhatás. És akkor amit az újabb szakirodalmak, hát egyelőre csak megkérdőjeleznek, tehát ez egy nagyon izgalmas új jelenség, hogy ugye akkor, amikor ezt a partnerhatást leírták, akkor a különböző illegális szereknek a beszerzése az díleren keresztül, az elmenni egy sötét figurával találkozni az utcán, ugye telefonon keresztül, stb. És hogy ez megváltozott azzal, hogy ami 2010-ben megtörtént, egy óriási változás a drogpiacon, meg a drogbeszerzés módján, ugye hát ez biztos volt már szó erről itt ebben a műsorban is, meg azért erről elég sokan beszélünk, hogy az egész paradigma változott meg, amivel foglalkozunk, tehát a 2010 után, 2010 előtt, tulajdonképpen egy ilyen heroin paradigmáról beszélünk, tehát ott is megvolt a tudománynak ez a kényszerű változás arra, ráadásul tényleg az addiktológia területe az olyan, amiben így abszolút tetten érhető a társadalmi változás. Nagyon-nagyon gyorsan kell reagálni a kutatásokban, tudományos szinten arra, hogy mi történik a társadalomban. Na és 2010-ben ugye egyszerre az infokommunikációs eszközöknek a megváltozásával egész konkrétan arra gondolok, hogy az okostelefonok, a szélessávú internet, tehát hogy az információhoz való hozzáférés, a darknethez való hozzáférésnek a megváltozása, és hát sokszor emlegetem ezt a dán kollégámat, akinek az egyik tanulmányának az a címe, hogy, és ez egy idézet egy szerhasználótól, hogy könnyebb drogot rendelni, mint pizzát. Mert hogy tényleg egész egyszerűen megváltozott az a mód is, ahogyan ez történik. Befejezem a gondolatmenetet, ugye a partnerhatás, hát nincs szükség továbbá partnerre a nőnek sem. Tehát ha ő szerhez akar jutni, akkor nem kell lemenni a sötét sikátorba találkozni egy sötét alakkal, amit főleg férfiak tettek, hanem van egy ilyen tulajdonképpen, és akkor ez nyilván ez nem a tudós dolga ezt erről vitatkozni, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen demokratizálódása ennek a drogpiacnak.
Ezt akartod, hogy a partnerhatás nem azt jelenti, hogy a nemetmondás erősödött meg, hanem a beszerzés cselekvőképessége változott meg.
Hát igen, de azért ez egy nagyon fontos faktor. Uh-huh. Tehát hogy én eldönthetem, hogy akarok-e vagy uh-huh. sem. Uh-huh. És nem a partnerem uh-huh. dönti el, uh-huh. azért ez uh-huh. nagyon fontos. Uh-huh. De valójában, amire rákérdeztél, valójában, ami ugye a hatalomnélküliség patológiája, az, hogy az egy, és mi ebben a feminista kritika, az, hogy azok a nők, akik átélik a hatalomnélküliséget, átélik a társadalomban a hatalomnélküliséget, aztán átélik a szerhasználatban a hatalomnélküliséget, emellett még nagyon sok mindent, stigmát, egyéb nehézségek, szóval, hogy nyilván nem véletlenül kezdenek el szereket használni, tehát hogy akár ugye elmehetnénk, tehát hogy biológiai, pszichológiai, társadalmi okai vannak a szerhasználatnak, a nőknek és a férfiaknak is, meg bárkinek, ugye az a fontos, azt érdemes megnézni, hogy mik a különbségek ebben. Uh-huh. Tehát, na mindegy, most egy kicsit eltértem visszatérve, hatalomnélküliség patológiája, hogy ő elmegy az ellátórendszerbe, és akkor ő ugyanezt éli meg, hogy ő hatalom nélküli, hogy neki mindent fel kell adnia, hogy nagyon sok program erre épül, hogy ez a, és nagyon sok programnak pont ez a kritikája is, hogy ugye megközelítésmódnak, hogy igen, konfrontálni kell, le kell csupaszítani, szembesíteni kell, stb. És hogy egy olyannak, olyan szerhasználónak, egyébként lehet ez férfi is, nő is, csak hát azt látjuk, hogy a nőknél ez sokkal inkább megjelenik, akinél pont ez a probléma, ott hát, hogy ez tovább fog ártani. És ez az, amire rákérdeztél. És ez az, ami miatt, ez az egyik nagyon fontos ok, ami miatt kell foglalkozni a női szerhasználattal. Hiába gondolja azt mindenki, hogy erről már uh-huh. mindent tudunk. Nem, mert hogy a szerhasználat biológiai, pszichológiai, szociális, társadalmi kérdés is. És hogy nagyon fontos azt megnéznünk férfiak, nők esetében, hogy mi ez a társadalmi környezet, amiben ők benne vannak. Én ezzel nem foglalkozom, mert én a nőkkel foglalkozom. De férfiaknál meg ugyanígy meg lehetne nézni azt, hogy például, amit ugye már ismerünk elég régóta, ezt a kifejezést, hogy toxikus maszkulinitás, ez hogyan hat az ő szerhasználatukra? Hogyan hat az ő szerhasználatukra az, hogy elmennek egy férfi társaságba, és nem mondhatnak nemet, mondjuk az alkoholfogyasztásra.
A sajátos férfi partnerhatás.
Hát igen, tehát hogy aha. én ezzel nem foglalkozom, aha. tehát ezt nyugodtan aha. kutathatja, aha. mert mint a női szerhasználatot is, de hogy, tehát hogy az, hogy arról beszélünk, hogy mi a női szerhasználat, az nem azt jelenti, hogy arról nem kell beszélni, hogy mi a férfi szerhasználat. Én tök boldog lennék, ha ilyen vizsgálatokról olvashatnék, hogy valaki ezzel foglalkozik, és egyébként biztos vannak is. Csak hát nehéz úgy beszélni ezekről, hogyha nem annyira támogatott a társadalmi nemekkel kapcsolatos vizsgálatok.
Annyit mondok, hogy külön adásban fogunk foglalkozni az intervenció kérdésével a női szerhasználat tekintetében, de amikor arra utalsz, hogy nem veszi figyelembe az intézményrendszer azt, hogy milyen a női sajátosságból fakad, akkor nem számol az, hogy itt egy anyáról is van szó, egy egyedülálló anyáról van szó, és hogyha én bemegyek egy intézményrendszerbe, ahol három hónapos bentlakásos helyzetben, akkor az a gyerekről ott a gondoskodási tér az, ami fog történni. És, hát, és nem számolnak hát ezek a programok.
Ez az egyik legnagyobb hiányossága, igen. Tehát egyrészt mi fog történni ezzel a gyerekkel, másrészt az újra traumatizáció, aha. tehát hogy azért egy anyának, és ezt viszont gyönyörű szépen tudjuk a kutatásokból, hogy a szerhasználó nők számára a várandóság és az anyaság, mint fordulópont, az az egyik legjobb dolog, ami történhet velük, ami segítheti az ő felépülésüket. Egészen elképesztő adatok vannak arról, hogyha megjelenik az integrált ellátás, de majd akkor erről fogunk még külön beszélni, tehát hogy mondjuk egy várandós szerhasználó nő megkapja azt az elfogadó közeget, ahol ő egyszerre tud segítséget kérni, ugye megint csak, ahol figyelembe veszik ezt a komplexitást, biológiai, pszichológiai, szociális kérdés. Tehát, hogy kap orvosi segítséget, kap pszichológiai segítséget, kap szociális segítséget, akkor egészen elképesztő, 95%-os a felépülés. Ami hát te is tudod, meg szerintem a hallgatók is tudják, hogy az addiktológia az egyik legnehezebb terület, és ezért választják nagyon kevesen ezt a területet szakemberként, mert iszonyatosan kiégető az a visszaesés, a nehéz kliensek, stb. Tehát, hogy és akkor, amikor tudunk egy ilyen adatot, hát hogy, szóval, hogy akkor miért nem foglalkozunk ezzel? Miért nem tesszük ezt lehetővé? Hogy igenis legyenek olyan helyek, ahol az anyák a gyerekeikkel együtt mernek. És egyébként ez nem olyan, hogy mondjam, nem példanélküli. Tehát, hogy elég Bécsig elmenni. Vagy én Norvégiában láttam erre nagyon jó példákat, habár a norvég rendszert azért nyilván, mintegy, most nem menjünk bele, de azért nyilván ott is vannak más nehézségek, de hogy abszolút vannak erre példák, ahol ez nagyon jól működik. Egyébként mi is, amikor csoportokat csináltunk, akkor felmértük azt, hogy van-e szükség arra, hogy ők, amíg a csoport, tehát nem 3 hónapra, 90 percre, hogy ő ki tudjon szakadni. Van-e szüksége arra, hogy a gyerekekre vigyázzanak addig? Uh-huh. Tehát ezt egy női csoport tervezésénél figyelembe kell venni.
Nőkről beszélünk, mégis követem el a hibát, hogy rögtön a férfi kontextusba teszem a problémát. Amikor a médiaábrázolás van az alkoholistára, ugye, vagy a szerhasználó, ezt jellemzően férfivel ábrázolják. És amikor férfivel ábrázolják, azt is nagyon jellemzően, ugye a könyöklő pohár előttem, az árnyékból látszik, hogy itt egy ilyen reményvesztett emberről van szó, aztán vannak ennek ugye ilyen, amikor ha férfi kéz, amellett mindenképpen egy tűnek kell lenni, tehát hogy a drogfelhasználat, ha cikket illusztrálnak drogkérdésről, az biztos, hogy injekciós droghasználattal ábrázolják, mondjuk, ha nem is biztos, de az esetek jelentős részében, és ilyen értelemben a férfi függők szocioekonomiai státuszát illetően megint csak egy ilyen sztereotíp dologról van szó. A nők, miután még láthatatlanok az ábrázolásban, tehát még nem is kevés az velük foglalkozó cikk, ilyen értelemben én már találkoztam azzal, hogy női szerhasználattal foglalkozó cikkek inkább semleges képekkel vannak ábrázolva, mint hogy egy női szerhasználót is láthatóvá tegyenek. Ebből adódik, hogy az ő szocioekonomiai státuszokat illetően is nagyon sok sztereotípia élhet, ha egyáltalán van sztereotípia, ami él. De mit mondanak a kutatások, hogy amellett, hogy nem lehet általánosan, és nem lehet, hogy is mondjam, ezt a sokrétűségét beletenni, de hogy van-e jellemző mintázatok, vagy jellemző státuszok, vagy érintettségek?
Hát jó, kezdem azzal, és aztán válaszolok erre is, hogy ugye azért is nagyon nehéz ez, mert nagyon kevés kutatás van arról is, ami tehát hogy nagyon keveset tudunk az elit szerhasználatáról. Tehát, hogy tudunk arról, aki alacsony szocioekonomiai státuszú, és akkor ezért ez nyilván felveti a hatalom kérdését a kutatónál is. Tehát, hogy hol van a kutatónak hatalma, hol nem utasítják vissza a kutatót, hogyha kérdezni akar. Ugye, ha bemegyünk a parlamentbe szerhasználatról kérdezni, akkor kevésbé lesznek válaszaink, míg ha elmegyünk egy szegregátumba, ott lehet, hogy nem annyira valós adataink lesznek, de hogy szóval hogy szerintem ez nagyon-nagyon érzékeny kérdés. Emellett természetesen vannak nagy mintás vizsgálatok, amikből tudunk, de mondjuk én kvalitatív kutatóként, tehát hogy engem azért az nyilván érdekelne, hogy így mit jelent a szerhasználat, nem csak közép vagy alsó, az alsó középosztályban. Erről ugye megint csak, tehát hogy nagyon-nagyon, tényleg nagyon keveset tudunk, az is inkább, ami az ellátórendszerből valahogyan visszaérkezik, az is ugye inkább a magánellátó rendszer, de hát ott meg ugye nyilván nagyon más érdekek vannak, tehát hogy ott egy szolgáltatást akarnak eladni, ott nem a kutatás a lényeg. Tehát azért ez az szerintem egy nagyon más pozíció. Jó, és akkor válaszolva arra, hogy milyen a női szerhasználó. A női szerhasználónak az image-e, ugye, az, és akkor, de ezért tényleg ott vagyunk ennél a biológiai, pszichológiai, szociális kérdésnél, az, hogy, tehát, hogy ugye addig, amíg fiatal egy nő, addig nyugodtan lehet szerhasználóként ábrázolni, nyilván nem junkiként, de hogy mondjuk, hogy pesgőzget a barátnőivel, egy rooftop bárban, mindenféle színes italokat iszik, az így rendben van, sőt, hát szóval, hogy ezt azért látjuk is, hogy ez tudatos marketing, ez nagyon régóta van, ezt tényleg ezt médiatanulmányok alaposan leírták már, hogy a női szerhasználó, amíg fiatal és jól néz ki, addig így elfogadott. Ugye ez nagyon szépen látszik abban is, hogyha mondjuk így azzal találkozik a média, hogy valaki sikeres, akár celeb, és lecsúszik, akkor viszont ugye azt is nagyon könnyen ábrázolják, ugye, tehát hogy nem a mentális egészségével foglalkozva, vagy azzal, hogy így mi történhetett vele, hanem akkor pedig kirakják, hogy lám-lám, tehát hogy van egy ilyen ellenhatás, tehát hogy lehet szert használni addig, amíg jól nézel ki vele. Amint így nem nézel ki jól vele, és akkor ez lehet fiatalként is, de mondjuk junkie leszel, vagy pedig idős leszel. Tehát például szerencsejáték használóknál tudjuk azt, hogy a szerencsejáték használat megnövekszik középkorú nőknél. Hányszor láttál olyan képet, amiben középkorú nők így ott ülnek a kaszinóban, hát nem, fiatal nőkkel ábrázolják, miközben egyébként jóval több az idősebb nő, aki részt vesz ebben. Tehát, hogy nyilván itt azért ez nagyon fontos része ennek, tehát ez az ábrázolás, hogy tényleg hogy ők maguk is így mi az, amit látnak, mi az, amiből azt gondolják, hogy én elmehetek akkor segítséget kérni, mert hogy engem kutatóként, meg pszichológusként, aki az ellátórendszerrel foglalkozom, az is érdekel, hogy hogyan tehetjük ezt a kommunikációs teret alkalmassá arra, hogy ők azt érezzék, hogy segítséget kérhetnek. Tehát, hogy mennyire ellentmondó üzenet az, hogy tök jó, hogy így iszogatsz a barátnőiddel, és akkor még a wine mom jelenségről nem is beszéltünk, igen. Tehát, hogy most már azt is behúzták, mint ilyen piaci részt, szóval, hogyan mondjuk el, hogy figyelj, egyébként sokkal jobb lenne neked, hogyha így valódi kapcsolódásaid lennének, hogy sokkal jobb lenne, ha valódi segítséget keresnél, hogyha itt vagyunk ezzel az óriási gépezettel szemben, ugye? És akkor ezekkel nagyon nehéz mit kezdeni. Például volt ez a egy pár évvel ezelőtt volt ez az influencer, aki mindenféle ilyen menő helyeken, így fotózta magát, nem tudom, hotelek, meg tengerpartok, meg ilyesmi, és akkor úgy, nem tudom, a századik ilyen fotó után tűnt fel az embereknek, hogy ahogy mindig van a kezében egy pohár ital. És akkor kiderült, hogy az egészet egyébként finanszírozta egy alkoholcég. Szóval, hogy és akkor ugye ott van az, hogy itt van ez, tehát, hogy és cserében meg ott van az, hogy De egyébként meg, tehát ha lecsúszol, akkor vége, uh-huh. akkor nem segítünk. Uh-huh. Akkor te vagy a legrosszabb anya, akkor te már nem vagy nő, akkor te már nem érdemled meg, hogy valódi segítséget kapj. És akkor elmennek az ellátórendszerbe, és mondjuk találkoznak, beülnek egy csoportba, ahol ott vannak többségében férfiak, és nem tudnak arról beszélni, ami az ő nehézségük. Tehát, hogy ezért fontos mégiscsak foglalkozni, bár én nem konkrétan ezzel foglalkozom, de nyilván így olvasom ezeket a cikkeket is, ami így a média reprezentációja, de hogy abszolút egyébként egy fontos kérdés, mert hogy ebben a biopszichoszociális rendszerben azért tényleg ott van ez a szociális, amiben ez beletartozik, hogy mi az az információ, ami eljut hozzám, hogy nekem mit lehetne, én elmehetek-e. És mondom, ezt szóval ugyanúgy a férfiak esetében is megnézhetnénk, hogy ő nekik mit üzennek ezek. Tehát, hogy ez csak, csak az én területem a nők.
Igen.
Tehát, hogy...
A Wine Mommies jelenségre majd azért is szeretnék visszatérni, mert egyrésztről ez az, amit én látok az ilyen Instagram, Sober, Józan csoportokban problematizálni, és erre már vannak nemzetközi journal cikkek is, amik ugye szintén problematizálják, tehát itt, mintha az alkalmazott meg a saját élményes találkozik a tudományossal, de az, hogy van ennek egy ilyen nyilvános láthatósága, hogy amíg fiatal vagy, addig ihatsz, ennek kapcsán jutott eszembe az a kérdés, hogy minden, jó, megint általánosítottam, hogy a mindennel. Szóval, hogy nagyon sok cikk kiemeli a nők, mint zugivásnak a jelenségét. Hogy erre van kutatói tudás, hogy ez a zugivás még mindig inkább jellemzőbb a nőkre, mint a férfiakra. Ezt feltételezem, hogy még inkább, de hogy ez a zugivás, ez tényleg az, amiben nincsen elmozdulás, vagy pont azáltal, hogy demokratizálódik a női mondjuk alkoholfogyasztásnak a láthatósága, fel lehet vállalni azt, hogyha valaki wine mommies, és vagy adott esetben megengedi magának az alkoholt, és megengedi magának a pezsgőt, hiszen ez a reprezentáció. Ezért a női szerhasználat jelenségben az alkohol is, van egy elmozdulás a zugivászat és a titkolózás, vagy a titokzatosság dolgából.
Jó, hát a zugivás azért az nem egy tudományos terminus. Tehát, hogy mit értünk alatta, tehát, hogy azért azért ezt fontos tisztázni, mert hogy bizonyos szempontból a wine mom jelenség is egy zugivás, hiszen egyedül iszik. Tehát az, hogy ennek van egy... és pont ez a probléma. Hát, hogy ha lenne neki támogató közössége, ha nem lenne egyedül, lenne neki támogatása, akár abban is, ugye, tehát hogy mi az üzenete a wine momnak, hát hogy megérdemlem, hogy annyira elfáradok, hogy ez nekem jár, de ugye, hogyha nem jutna el idáig, hanem van ez a kifejezés, és ez nagyon fontos, ugye, hogy a gyerek felneveléséhez egy falu kell, és most és nyilván ebben nem segített a járvány, ugye, mert egyre, tehát hogy a nukleáris családok még inkább elszigetelődtek, tehát hogy ez a jelenség nem véletlenül, a wine mom jelenség nem véletlenül egyébként akkor futott fel, amikor, amikor járvány volt. De hát igazából persze, tehát hogy az kitehető, hogy én iszom, de az nem tehető ki, hogy azért, mert ez nekem nehéz. Hogy nekem hogy nekem segítség kellene, hogy ugye akár az, hogy így legyen egy közössége, tehát hogy mit takar el ez valójában? Hát egy társadalmi jelenséget, tényleg az elmagányosodását az anyáknak, meg akár pszichológiait is, hogy hogyan tudna ő kapcsolódni. Tehát, hogy is erre nagyon fontos válasz a közösségek. Uh-huh. És a közösségek hiánya. Tehát, hogy, de, szóval, hogy a, igen, tehát, és akkor az ugivás, amit kérdeztél, hogy valóban egyébként az, hogy a férfiak inkább csoportban, nők inkább egyedül, ez továbbra is jellemző. Ez továbbra is jellemző, ugye más a beszerzés módja is, Tehát, hogy egy gyógyszert beszerezni, ami ugye, tehát, hogy a főleg nyugtató típusú gyógyszereknek a nem felírtan megfelelő használata, az továbbra is a nőknél jóval jellemzőbb, mert hogy ők sokkal hamarabb kapnak a házi orvosi rendelőben gyógyszert, tehát meg sem kérdezik őket. Nekem is nagyon sok kliensem van, aki azt mondja, hogy, tehát, hogy igazából meg se, tehát, hogy már, tehát az asszisztens azonnal felírja, tehát hogy nincs is kérdés, tehát az altatót, a nyugtató típusú szereket, és igazából ugye ott van az, hogy is nincs is akkor egy ilyen kontroll, hogy akkor, hogy ez most még oké? Okay? Uh-huh. És akkor ugye nagyon sokszor azt látjuk, hogy alakul ki, mert hogy beszélünk ugye szerhasználatról, meg beszéltünk problémás szerhasználatról, és azért ez nagyon fontos, hogy alakul ki a problémás szerhasználat. És hát ugye, hogyha van egy ilyen, tehát hogy és akkor itt megint bejön a képbe ez a hatalom nélküliség. Tehát hogy hát én nem fogok tudni változtatni azon, amiben élek, mert kiszolgáltatott vagyok a rendszernek és egyébként is ugye, tehát felírta a házi orvos, akkor ez biztos oké, okay, tehát hogy elkezdi használni, de hogy valójában a valódi tünetek, a valódi nehézségek, azok nem csökkennek. Ugye, hogy nem válik kimondhatóvá egy közösség, azért nagyon fontos. Nem biztos, hogy egy közösség társadalmi változást fog elérni, tehát hogy ezt senki nem mondja, hogy a traumákat meg tudjuk szüntetni egy az egyben a közösségekkel, de az önmagában gyógyító, hogy ezekről lehet beszélni. Hogy ki lehet mondani egy női közösségben, hogy velem is ez történt. Ez az egyetemesség érzés, ez az egyik legfontosabb terápiás faktora egy női közösségnek. Nagyon sokszor mondják azt a nők egy ilyen közösségben, amikor hallgatják egymást, hogy hát olyan mintha az én történetemet mondanád. Uh-huh. És ez gyógyító, és ez elkezdi őket felhatalmazottá, amit nem szeretek ezt a szót, csak nagyon nehéz lefordítani angolból az empowered kifejezést, de ugye a hatalom nélküliségnek az ellenpólusa az, hogy ő érzi, az nem, tehát a hatalom nélküliséggel szemben, és ez egy óriási félreértés, nem az erőszakosság az, ami szemben áll. Tehát nem az lesz, hogy ő erőszakos, tehát hogy azzal fogja ezt kevésbé érezni, hogy erőszakos, sőt, hát szóval most hosszan belemehetnénk abba, hogy az erőszak az pszichológiailag valójában mit is jelent, hanem az lesz, hogy ő tudja, tehát tudja, hogy ez mit jelent, és azt érzi, hogy nincs egyedül, hogy ez kimondható, és ettől erősebbé válik.
Uh-huh. Uh-huh. Nagyon bízok benne, hogy jól fogom ezt a kérdést feltenni, hogy az elhárító mechanizmusok, amit egy függő, akár a lamentáló szakaszban van, vagy akár még azt megelőzően alkalmaz, a férfi és a nő között mondhatjuk, hogy vannak különbségek, vagy ugyanazok a mechanizmusok a racionalizálástól, a bagatelizáláson át működnek, vagy azt mondjuk, hogy pont a hatalom nélküliségből adódóan ezeknek az önmegnyugtató hamis mechanizmusoknak is vannak sajátosságai, ami csak a nőkre, vagy inkább a nőkre, vagy leginkább a nőkre jellemző.
Hát biztos, hogy vannak különbségek, de azért szóval, hogy az nagyon fontos azért, hogy a nőkön belül is nagyon sokfélék a nők. Tehát hogy az, hogy pont az elhárító mechanizmusok hogyan működnek, azért az inkább egy egyéni. Uh-huh. Az egyéni működés, az a pszichológiai jellemző, nem a társadalmi jellemző. Tehát, hogy ilyen szempontból nem nehéz ez, tehát hogy a nő az, tehát hogy egyébként lehető vezetőbeosztású is, tehát lehet, hogy pont a hatalom az, ami, vagy ugye munkafüggő, nagyon sok munkafüggő nővel lehet találkozni. Akkor az, hogy éppen melyik életszakaszban van, ugye még nem bontottuk ki ezt, hogy biológiai, pszichológiai, szociális, de hogy melyik életszakaszban van, ugye erről már beszéltünk, hogy fiatal nőként, aztán anyaként, aztán a menopauza időszaka. Tehát, hogy a nőknél nagyon fontos biológiai szempontból azt figyelembe venni, hogy ők mely életszakaszban vannak. Mert biológiai hatása is, tehát hogy azt is figyelembe kell vennünk egy szer és egy test találkozásánál. Sőt, a nőknél nem csak ezt, hanem a ciklust is. Hogy mely ciklusban mondjuk erről vannak vizsgálatok, ezért ezt a példát emlegetem mindig, hogy például egy nikotin leszoktató program, az egyáltalán nem mindegy, hogy az adott hónap mely napján, mely ciklusban van a nő, és mikor kezdjük el. Tehát, hogy ez egy nagyon komplex dolog, tényleg, és akkor tényleg megnézni azt, hogy miért van az, hogy menopauzában van, hogy valakinél, tehát abszolút semmilyen problémás szerhasználat, és egyébként itt nagyon fontos, hogy nem csak szerhasználat, hanem más viselkedési addikciókról is beszélhetünk. Ahogyan mondtam, ezt látjuk az adatokból, a középkorú nőknél a szerencsejáték használatnak a szignifikáns növekedését. Tehát, hogy mi történik a menopauzában a nőkkel? És akkor itt visszautalnék arra a talán legelső kérdésedre, vagy a legelső témára, amiről beszéltünk, hogy nem, még mindig nagyon keveset tudunk a női testről. Mi történik a női testben? Mi az, ami valójában segítene menopauzában? És akkor a nők elkezdenek keresni a maguk módján dolgokat, és akkor megint csak a középkorú nők is felmennek az internetre, és illegális szereket szereznek be, amitől ténylegesen jobban érzik magukat. De hogy ezt miért nem lehetne egy kontrollált körülmények között? Mert ugye, tehát, hogy tudjuk, hogy ami nem felírtan érkezik, az sokkal nagyobb a rizikó. Ezt azért tudjuk már a szakirodalomból. Tehát, hogy ezekkel lenne fontos foglalkozni, és akkor ez a biológiai, de mondom, erről is még mindig nagyon keveset tudunk. Az, amire rákérdeztél, az elhárító mechanizmusok, a pszichológiai, az meg tényleg nagyon sok mindentől függ. Tehát, hogy függ attól, amiről nagyon sokat beszélünk mostanában, ugye ezek a gyerekkori, ártalmas gyerekkori élmények, tapasztalata, egyéb megküzdési mechanizmusai, milyen családból jön, miket sajátított el, stb. Tehát, hogy ezek nagyon, tehát, hogy ez a pszichológiai része, és ez nagyon egyéni lehet. És akkor ott van mellette ez a közösségi, társadalmi kérdés, amiből már néhányat itt ki tudtunk beszélni.
Kétszer is említetted, és mind a kétszer ugyanúgy magamban így kitágultak a pupilláim erre a kutatási adatra, hogy a szerencsejáték használat és a középkorú nők esetében, hogy ez az együttállás, illetve hát akkor ez ilyen értelme, ez a kapcsolat, szoros kapcsolat, ezek szerint ez miért pont a szerencsejáték felé történt a kutatás megállapítás szerint a fordulás?
Hát ez most megint egy olyan dolog, amit így, hát hogy ilyen véletlenül derült ki. Véletlenül derült ki a nőkről, és akkor most zajlik, mi is végezzük ennek a vizsgálatát. Tehát egyszer csak így megjelent az adatokban. És mondom, ez valószínűleg azért ennek ezen több évtizedes munkája több kutatónak, hogy jelenjen meg a női perspektíva. Hát, hogy 10 évvel ezelőtt még azért kellett könyörögnünk, hogy legyen már így lebontása az adatoknak női férfire. Hogy itt, de
csak
tényleg,
a megoszlásokat lássuk.
Hát, hogy csak igen. Tehát, hogy ez tényleg, nevetünk rajta, de közben drámai, hogy azt hisszük, és akkor tényleg, mint amikor én is megkaptam ezeket a visszajelzéseket, hogy hát erről már minek beszélni, hát már mindent tudunk róla. Hát, hogy igazából így az a cél, hogy ezt így, de hogy akkor nézzük meg, hogy akkor az, tehát hogy például azt ugye tudjuk, hogy az egyik legelítéltebb csoport az a droghasználók, ugye? Tehát, hogy vannak ezek a vizsgálatok, tehát hogy ki az, akinek legkevésbé örülne, hogyha szomszédja lenne, és akkor ugye alkoholhasználó, droghasználó, roma, ilyen vallású, olyan vallású, stb. Ezeket a vizsgálatokat rendre a droghasználók vezetik.
Igen.
De nézzük már meg, hogy mi van a női férfi droghasználókkal. Tehát engem például érdekelne.
Uh-huh.
Hogy mi az attitűd akkor, hogyha ez férfi vagy női? Tehát, hogy...
Uh-huh.
Vagy férfi, vagy női alkoholbeteg.
Uh-huh. Uh-huh.
És akkor tényleg, tehát, hogy ez a szerencsejátékos kérdés is, ez most, mostanában, hát nyilván nem most, tehát 5 éve így felmerült így a kutatásokban, és tényleg számos kutatásban látszik ez. Szóval, hogy most ott tartunk, hogy akkor ezt meg kell nézni. De egyébként az, amit tudunk arról, ami történik a menopauza időszak alatt a nőkkel, meg az a láthatatlanság, amit elkezdenek megélni 50-es, 60-as nők, és de közben meg van egy fajta anyagi biztonság, akkor, szóval, hogy nyilván találgatások vannak uh-huh. egyelőre, de azért nem tűnik. Szóval igazából nem olyan meglepő, ha jobban megnézzük ezt a jelenséget, és azokat a tényezőket, amiket ismerünk már a női szerhasználatról.
Uh-huh. Uh-huh. Szeretnék megosztani egy ilyen, ez egy felvetés, a jó pár ilyen női szerhasználattal, illetve nem is szerhasználattal, hanem sober, tehát józanodó mm-hmm. csoportot követek, és nekem van egy olyan megélésem ezekkel kapcsolatban, hogy nagyon, nagyon magasra emelik a költségeit ennek a szóberségnek, ami alatt azt értem, hogy hirtelen akkora ugrás a nehéz helyzetből, hogy milyen józan nőnek lenni, hogy minthogyha nagyon sok erőforrást igényelne, és automatikusnak veszi ezt az erőforrást, a hozzáférést a jogától elkezdve, a meditációs technikákon, a rugalmas munkaidő visszaszerzésére, az uralt munkaidő, az önreprezentáció, az egészség és minden más gondozás, és emellett az önismereti folyamatnak egy ilyen önpszichoedikatív megélései, és amikor ez megérkezik egy ilyen Instagram képi kultúrába, akkor bennem így megfogalmazódik ez a gondolat, hogy ha itt egy gyógyulás elején járó szerhasználóról van szó, akkor ő itt rengeteg sok feladatot lát maga előtt, és minthogyha ez egy picit ez a szóber életmód, ez egy ilyen you can do it, és csak rajtad múlik, és egy ilyen kis neoliberális gondolatban érkezik meg, hogy hát itt az egyén az mindenható a saját életében, te is legyél mindenható, hiszen látod, ez lehetséges, és ott áll egy hatalmas elvárástengerrel, miközben ő még lehet, hogy a hatalom nélküliség helyzetében van, és akkor újra megéli ezekből az életmód józanodásokból, hogy hát neki ez nagyon nehéz.
Igen. Igen. Habár én ezt nem tudom, hogy ez férfi vagy női.
Uh-huh.
Női kérdése. Mert hogy addiktológiai szakemberként valóban nagyon fontos küzdenünk az ellen, hogy azt a józan felépülő képet így lebontsuk, hogy józannak vagy felépültnek lenni, ugye eleve kérdéses, hogy ezeket így hogyan használjuk. Szóval, és akkor azért vannak erre példák, hogy az olyan érzés, mint egy ilyen hegytetőn állni, és így süt a nap, és így a szivárvány körülöttünk, és szóval, hogy van egy ilyen, valóban van egy ilyen, ezt én nem tudom megmondani az én ismereteim szerint, hogy ez mennyiben női vagy férfi. Szerintem ez általános. Tehát általánosan biztos, hogy van egy ilyen. Miközben ugye addiktológiai szakemberként azért küzdünk, hogy a hétköznapi boldogságot megtanítsuk. Hogy addiktológiai szakemberként pontosan tudjuk, hogy hát a szerhasználó, meg a szenvedélybeteg az pontosan tudja, milyen a helytetőn állni. Miközben jön a szivárvány, és süt rá a nap, és felmászott a csúcsra. Hát, hogy ő pont ezért is csinált. Ezt élte meg magában a szenvedélybetegségben. Milyen a csúcson lenni, aztán milyen lezuhanni. Aztán milyen a csúcson lenni, milyen lezuhanni. Tehát, hogy a felépülésnek az egyik legfontosabb üzenete az az, hogy hát az élet az pont nem ez, hogy ott állni a csúcson és minden tökéletes, hanem hogy azt megtalálni, hogy hogyan lehet a hétköznapokban, akkor, amikor nehézség van, meg rossz érzések is vannak, a rossz érzéseknek az elfogadása, hogy nem lesz minden tökéletes, hogy ezt elfogadni. De válaszolva újra a kérdésedre, én ezt nem tudom, hogy ez mennyire női, de ha arra gondolok, hogy mennyi szerepnek kell egy nőnek megfelelni, úgy a hétköznapi életben, tehát hogy és mennyi társadalmi elvárás van egy nőn, de közben meg nem kérdőjelezem meg, hogy a férfiakon mennyi társadalmi elvárás van, csak azok másfajta társadalmi elvárások. Ugye a nőnek ez a jól kinézni, meg a láthatatlanná válás az időskorral, ugye a reprodukciós kényszer, hogy mennyire nő az, aki nem anya, stb. Tehát, hogy ezek abszolút mind ott vannak, de szerintem ezt tehát nem tenném ezt, amúgy se vagyok, ugye én kvalitatív kutató vagyok, tehát én nem szeretem ezt az összehasonlítást, hogy kinek több vagy kevesebb, hanem hogy más. Tehát, hogy más egy nőnek, és más egy férfinak. De van, és abszolút van.
Akkor a végére az utolsó témánknak, és aztán egy másik adásban folytatjuk a kibontását a folyamatoknak és a problematikának. Beszéljünk a női másságokról, tehát, hogy tettél erre utalást, hogy a nők is sokfélék, természetesen, és amikor kutatóként gondolkoztok, és akkor ilyen értem a segítőknek is kell, hogy gondolkodjanak a női másságról, akkor egy szerhasználó esetében, akkor ezek a másságok, ezek mi, amelyek kifejezetten meghatározzák a szerhasználat problematikusságát, mélységét, amit egyszerűen nem lehet elvonatkoztatni. Akkor, hogyha emberekkel csoportban, egyénileg dolgozunk alkalmazott, vagy éppen, vagy tudomány, vagy szigorúbb akadémiai keretben.
Hát arra szeretnék visszautalni, amire többször hivatkoztam itt, hogy tehát biológiai, pszichológiai, és ez a közösségi, társadalmi. Tehát, hogy akkor, amikor nőkkel foglalkozunk, akkor ezt a hármast, ezt nagyon fontos végig gondolni. Tehát, hogy ő tényleg, tehát, hogy melyik korosztályba tartozik, az alapján mi jellemző rá. Mert nagyon sokfélék a nők, de nagyon hasonlóan működik a test, és nagyon hasonlóan változik, és ez nagyon fontos figyelembe venni, hogy hogyan változik, és hogy én azt várjam el tőle, ami az ő testi képességeinek is megfelelő. Az egy nagyon fontos egyébként, ez nagyon fontos szakemberként is, és kiégés megelőző, hogy én tudom azt, ugye nem csak az, hogy ő a motivációnak mely szintjén áll, azt kell mérlegelnem, hanem azt is, hogy ő, tehát hogy testileg mi az, ami jellemző rá, mert hogy más lesz a különböző szereknek a feldolgozása a különböző korokban. Tehát erről rengeteg szakirodalom, túloztam, nincs olyan sok szakirodalom, de azért egy picit így tudunk, mert azért, tehát mégis ez a farmakocentrikusság, azért ez megjelenik így az addiktológia szakirodalom. Azt mondom, hogy egyre növekvő szakirodalma van ennek, hogy tényleg, hogy hogyan hat az alkohol bizonyos életkorokban, életszakaszokban, stb. A pszichológiainál ott nagyon fontos azt tudni, megint csak, hogy ugye van a pszichoszociális fejlődésnek, annak is vannak szakaszai. Tehát, hogyha ennél a modellnél maradunk, hogy bejön egy kliens, és én először, hát látom, hogy hány éves, Tehát akkor egyrészt megnézem, hogy, tehát, hogy lehet-e arról szó, és egyébként ez nagyon érdekes, mert ezt abszolút pozitívan is fel lehet használni, ezt a testi változást. Tehát van, akinél pont a menopauza, az egy forduló pont arra, hogy egyszerűen csak abba hagyja. Abba hagyja a szerhasználatot. Nincs tovább szüksége rá. Hogy ez egy nagyon érdekes dolog, tehát, hogy megszűnik a reprodukciós, vagy lecsökken a reprodukciós képesség, és egyszerűen kész, mintha elvágták volna. Tehát, és ez nagyon fontos, de és erre oda is kell figyelnünk, hogy kikkel foglalkozunk.
Mert előtte olyan nyomás van, előtte mi az a nyomás, ami a menopauz előtt a szerhasználatot így behívja?
Hát sok minden lehet, igen. De hát például, tehát hogy tényleg van testi változás is. Tehát egész egyszerűen, tehát hogy én ehhez nem értek, de hát a neurokémia megváltozik a testben. Tehát a nőknél ez nagyon fontos. És ezért nagyon alaposan kikérdezni, mi történik vele, hogyan van a testében, mert egyébként az is nagyon egyéni, hogy kinek mikor és hogyan jelenik meg ez. Tehát hogy ez abszolút egy fontos szempont. Aztán ugye ott van ez a pszichológiai rész. Ott nagyon fontos, és még nem kezdtünk el erről beszélni, a traumákról beszélni. És arról, hogy mi az, amit tényleg nagyon stabilan tudunk a szakirodalomból a traumákról, az, hogy a feldolgozatlan trauma, ugye, mert az a problémás, tehát nem a feldolgozott trauma, mert és fel lehet dolgozni a traumát, tehát mindannyiunk életében történnek krízisek, amikből nem biztos, hogy lesz trauma, ez egy nagyon fontos összefüggés, és még, tehát fel tudjuk dolgozni a kríziseket is, és fel tudjuk dolgozni a traumákat is, tehát hogy arról beszélünk, aki nem tudja feldolgozni a traumát. Férfiak, nőkre ugyanúgy jellemző, tehát az a arányaiban ugyanannyi férfi és nő fog szenvedni feldolgozatlan traumától, ugye, és akkor ennek az egyik legismertebb következménye ez a PTSD, PTSD tünetektől, tehát lesznek PTSD tünetei, de ami nagyon fontos, amit tudunk ezekből a nagy prevalencia vizsgálatokból, az, hogy mi a forrása a traumatikus élménynek, és ez a nőknél sokkal jellemzőbben interpersonális erőszak. Tehát ő valamilyen bántalmazás áldozata. Férfiaknál sokkal inkább ugye egy külső tényező, nem tudom, hogy munkahely elveszítése, egy háborúban való részvétel, stb. De a nőknél ugye ez a partner bántalmazás, vagy egy olyan személy által elkövetett erőszak, akiben megbízott, akiről azt gondolta, hogy ő nem bánthatja. Tehát, hogy ez nagyon szignifikáns, és ezzel kell foglalkozni, tehát, hogy ezt nem tekinthetjük, tehát, hogy igazából úgy fogalmazok inkább pozitívan, hogy erre tekintettel kell lenni. És akkor ott van harmadikként a közösségi társadalmi megközelítés, amit azt gondolom, hogy ezért így viszonylag jól kibontottunk, tehát milyen a média reprezentációja, mi az elvárás egy nőtől, és akkor kicsit visszaidézve azt is, hogy bizonyos korokban mi az elvárás, hogy ő hogy tud ezeknek megfelelni, stb. Tehát, hogy ez a hármas, ez nagyon fontos.
Folytassuk a legközelebbi adásban a trauma és a szerhasználat kérdésével. Kaluzsának köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm én is.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Ez volt a Kiszálló női szerhasználattal foglalkozó blokkjának első adása. Várunk benneteket legközelebb. Sziasztok!